Miközben számolatlanul ömlik a nyugati fegyver Ukrajnába, a NATO országok védelmi képessége csökkenő tendenciát mutat. A múlt héten például kiderült, hogy Európa vezető katonai hatalmának, Németországnak egyes fegyverekhez gyakorlatilag nincs, vagy csak néhány órányi harchoz elegendő lőszere van. Ennek oka pedig az Ukrajnába küldött eszközök mellett állítólag az, hogy a német védelmi minisztérium nem gondoskodott a beszerzésekről. Christine Lambrecht tárcavezető azonnali és jelentős összegű költségvetési forrást követel, ám a pénzügyminisztérium nem igen akar segítségére sietni, mondván, hogy nem a forrás hiánnyal van a baj, hanem Lambrechttel. De a fegyverellátással, illetve a fegyvergyártással NATO szerte akadnak problémák. A Mandiner például arról ír, hogy az ukrán kormány egyre hevesebb és sürgetőbb követelésekkel lép fel. Gyakorlatilag hetente benyújtanak egy olyan fegyverrendelést a nyugati államoknak, amelyek ellentételezésére értelemszerűen soha nem fog sor kerülni. A kormányok pedig vagy teljesítik azt, vagy tétován, esetleg egészen határozottan nemet mondanak, mint Izrael a vaskupola kapcsán. A lap hozzáteszi, a nyugati országok óriási kihívás előtt állnak saját védelmi képességüket illetően. A NATO már arra is forgatókönyvet dolgoz ki, hogy mi van akkor, ha egyes tagjai az ukrajnai szállítmányok miatt nem képesek eleget tenni védelmi kötelezettségeinek. A stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, a vonalban pedig Demko Attila, a Mátyász Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője, ugyancsak biztonságpolitikai szakértő. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is, a vendégeket is, Halász Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok!
Kezdj csókolom!
Jó napot kívánok!
Amerika maga, Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, Európa benne, Ursula von der Leyennel számtalanszor elmondta, hogy addig biztosítanak fegyvereket Ukrajnának, ameddig annak arra szüksége van. De a jelek szerint ez nem fog menni. Hogy látják, tanár úr?
Több dolgot tetszett mondani, kezdjük az elején. A 60-as évek óta először koalíciós kormány van Németországban, és ön mondta, hogy szemben áll egymással a HM miniszter és a pénzügyminiszter. A pénzügyminiszter a Lindner, aki a liberális párt elnöke. A HM miniszter egy szociáldemokrata politikus, tehát nyilvánvaló, hogy a nézőpontjuk, a koncepciójuk nem ugyanaz. A másik, hogy a HM kér plusz költségvetést. A világon mindenütt ugyanez a játék van. Németországban akkora összeget kapott egy évvel ezelőtt a HM, nem még készen egy évvel ezelőtt, a háború kezdetekor, hogy nyilvánvalóan a pénzügyminisztérium nem fog neki újabb összegeket adni. Ő mondta Izraelt. Izrael alapvető koncepciója az, hogy egy, a vaskupola rendszert Ukrajna nem tudja kezelni, kettő, nem akar szembe kerülni Oroszországgal, és a Oroszországban élő zsidókat nem akarja kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Ön említette Ukrajnát. Hát Ukrajna esetében az alap az, hogy Zelenszky ma már sokkal kevésbé szavahihető, mint volt pár hónappal ezelőtt. Ennek a legutolsó fejleménye az, hogy rázuhant egy rakéta lengyel területre, Zelenszky harmadik világháború körüli helyzetet követelt, mire kiderült, hogy a rakétát nem oroszok lőtték ki, nem is lőhették ki, hiszen S-300-asnak a hatótávolsága sokkal kisebb, hanem ez egy föllőtt ukrán rakéta volt. Tehát magyarul a helyzet rendkívül komplikált, és egyre több európai vezető és a lakosság döntő része követeli a fegyverszünetet és a békét.
Ugye nem csak Németországban akadozik a lőszerellátás, tegnap például egy cseh hadipari vállalat vezetője nyilatkozott arról, hogy a tüzérségi lőszerek már a hiánycikké váltak, és ő azt mondja, hogy 10-15 évig is eltarthat, mire a nyugati hadseregek készleteit sikerül majd újra feltölteni. Hogyan tudják így a NATO országok a vállalásaikat teljesíteni? Demko Attila.
Hát limitáltan. Tehát egyértelmű, hogy az akarat megvan, de az akarat önmagában nem elég. Tehát, hogyha nincs lőszer, akkor hiába van meg az akarat, a semmit nem tudják odaadni a NATO tagállamok. Azt lehetett látni már nagyon régen, tehát már a líbiai háborúban is, ami ugye több mint 10 éve volt, hogy az európai NATO tagok, illetve az Európai Uniós államok tényleg békeüzemmódba kapcsoltak át, a készleteiket lecsökkentették, illetve hát azt tudni kell, hogy az idegháborúban elraktározott lőszerkészleteknek, meg rakétakészleteknek ugye van egy lejárat, egy szavatosság ideje, ez 20-25 év, Tehát egy részét meg kellett semmisíteni a hidegháborús készleteknek. Ez valamikor a 2000-es évek első felében megtörtént, ugye, hogyha megnézzük, vagy második felében téhetett. Tehát az európai országok többsége az nem rendelkezik megfelelő mennyiségű fegyverrel, illetve lőszerrel sem. És ezt látjuk ma. Ugye az ukrajnai háború egy olyan lőszerfelhasználást hozott, amit csak a II. Világháborúhoz tudunk hasonlítani. Tehát sem az afgán háború, sem az iraki háború nem volt példa, mert egy nap néhány tucat, maximum néhány száz, 155 mm-es tüzérségi lőszert ellőttek, ma pedig ezrével 6-10 ezer ukrán részről, orosz részről akár 30-40 ezer tüzérségi csapás van. Tehát egész egyszerűen nem erre készültek az európai államok, de ami igazán meglepő, hogy még az Egyesült Államoknak sem elég a készlete. Tehát, hogyha a 155 mm-es lőszereket nézzük, akkor már Ukrajnának többet átadott, mint amit az elmúlt közel 20 évben vett az Egyesült Államok, és ugye avulásról az USA-nál is kell, az avulással számolni kell, tehát hiába maradtak meg esetleg hidegháborús készletek, esetleg, ez se biztos, hogy megmaradtak, nem biztos, hogy felhasználható, vagy a felhasználása az problémás, ugye, mert vagy nem, esetleg nem robban a lőszer, vagy rossz helyen robban.
Jó, csak hogy ez a háború ugye február óta tart, és most decembert írunk, tehát lassan egy éve, mondjuk enyhe túlzással tartanak a harcok itt a szomszédunkban, és ez alatt bizonyára fel lehetett volna pörgetni a fegyvergyártást, mert hát hiszen a fegyvergyártásnak, ha máskor nem, akkor most aztán tényleg konjunktúrája van, gondolom én. És mondom persze ezt kissé cinikusan. Mi az oka, hogy mégsem történt ez meg? Én olvastam egy magyarázatot, nem tudom, hogy önök egyetértenek-e ezzel, hogy nincsenek hosszú távú szerződéseik a fegyvergyáraknak, és rengeteg pénzt kéne betenni a fejlesztésbe, viszont ennek a háborúnak bizonyára egyszer majd csak vége lesz, és akkor mit csinálnak ezekkel a fejlesztésekkel, meg mit csinálnak a munkaerővel, tehát akkor úgy tűnik, hogy a fegyvergyártók hosszú, vagy hosszantartó háborúban lennének érdekeltek, csak hát ezt nem ígéri meg neki senki. Hála a jó Istennek. Tanár úr.
A válaszom az, hogy önnek tökéletesen igazából jön a de. De amikor elkezdődik a háború, és erről soha nem beszéltünk, a putyini haditervben az van, hogy ez a háború 9 napig tart, 2 nap alatt elfoglalják Kijevet, az ukrán vezetést elfogják, és Moszkvába viszik. Kijev 2 repterét elfoglalják az orosz különleges alakulatok, viszont a ukránok ezeket az embereket fölkonszolják, legyilkolják. A CIA a háború kezdetén azt jelzi, hogy ez a háború 3-4 napig tart. Következő. Az európai titkosszolgálatok vezetőinek a döntő része azt jelenti a saját kormányának, hogy nem lesz háború, mert értelmetlen. Amikor a háború kitör február 24-én, akkor Zelenszky népszerűsége 10%-on van. Az ukrán gazdaság mélyponton van, ma ennél is rosszabb helyzetben van. Tehát nagyon sok szempontból az volt a vélemény, hogy az orosz támadás célszerűtlen. Ebben a helyzetben nagyon sok kormány nem tudott fegyvergyártási megállapodást kötni különböző fegyvergyárakkal, és önnek igaza van, lehetetlen megmondani, hogy ez a háború meddig tart, lehetetlen megmondani, hogy ki milyen fegyvert fog bevetni, és rengeteg a bizonytalansági tényező. Én annak örülök, hogy már tegnap a Scholz több mint egy órát tárgyalt a Putyinnal, a Macron elment Washingtonba is javaslatot tett fegyverszünetre és békére, tehát teljesen más hangok is vannak, és ezek a hangok szintén nem abban az irányba mennek, hogy itt rendkívüli mennyiségű fegyvert kellene legyártani. A fegyvergyártás mindig a világ egyik legjobb üzlete, de rendkívül költséges.
A más hangokra még visszatérünk a műsorunkban, de ettől függetlenül azért ehhez kapcsolódóan, a fegyverekhez kapcsolódóan lenne még egy kérdésem. Ez például, ez az állapot, amit most tapasztalunk itt a fegyverhiány és lőszerhiány területén, ez el tudja dönteni ezt az orosz-ukrán háborút? Demko Attila.
Hát szerintem nem véletlen az, hogy nyugatról egyre több jelzés érkezik Ukrajna irányába, hogy nem biztos, hogy fent tudják tartani ezt a segítséget. Itt Budapesten is volt nemrég egy konferencia, ahol elég tárták azt amerikai részről, hogy bizony nem biztos, hogy lesz elég 155 mm-es lőszer, hogyha ez a háború folytatódik, és ilyen intenzitással folytatódik, és szerintem ennél sokkal részletesebben elmondták az ukránoknak. a valóságot. Tehát nyilván nem csak ezen múlik, tehát ugye amennyire én tudom a HIMARS-nak, tehát a rakétákból még van elég készlet, az Egyesült Államokban 155 mm-es lőszerrel van a gond. Igyekeznek ugye máshonnan beszerezni, Dél-Koreából, harmadik országokból, ugye úgyse sok országnak adott el lőszert. Ez egy nagy küzdelem, mert az oroszok meg igyekeznek ugye megakadályozni azokat az országokat, hogy szállítsanak Ukrajnának. Tehát itt szóba került Izrael, tehát itt Izraelnek bizonyosan nagyon-nagyon nagy 155 mm-es lőszerkészletei vannak, tehát amíg a vaskupoláról beszélünk, Ukrajnának lehet, hogy fontosabb lenne mondjuk az izraeli lőszer, de nem biztos, hogy odaadják tekintettel arra, hogy Izrael szomszédja idézőjelben Oroszország Szíriában, illetve hát igen, az oroszországi zsidósággal is zsarolhatja Izraelt Oroszország. Tehát ez a teljes kép, hogy lehet-e háború döntő. Hát ugye ez egy dolog, a lőszer, tehát a nyugati lőszer egy dolog. Azért Ukrajna úgy tűnik más területeken, nem csak ezzel, a Herszonban nyert valójában alapvetően a tüzérséggel, ugye mert a hidakat meg tudták gyengíteni, tehát a rossz utánpótlást meg tudták gyengíteni. Tehát még nincs, ezzel nincs vége az ukrán hadrőnek, de az biztos, hogy nehezebb helyzetbe kerülnek, hogyha kevesebb lőszer tudnak kilőni. Tehát nem hiszem, hogy ez önmagában döntő tényező lenne, de hogy nehezíti az ukránok helyzetét, az biztos. Persze nem tudjuk, hogy az orosz oldal hogy áll, de hát gyakorlatilag fél éve halljuk, hogy az oroszok is kifogynak a lőszerből, és ennek viszont kevés nyomát látni. Vannak jelei a rakétáknál, hogy ugye idősebb, régebbi rakétákat használnak, de hát ugye bejöttek az iráni drónok, illetve hát az iráni rakéták is valószínűleg meg fogják venni, tehát van másik Oroszország tekintetében. Én arra azt mondanám, hogy az ukránoknak mindenképpen nehezebb lesz a téli offenzíva, ha nem lesz elegendő a lőszerkészletük, de ez önmagában nem dönti el a háborút.
Viszont van itt még valami a fegyverszállításokkal kapcsolatban, ami megfontolás tárgyát képezheti. Tudnélik az, hogy azért itt mégiscsak a fejünk fölött lebeg egy eszkaláció, hogy esetleg egy harmadik világháború bekövetkezhet. Ugye Erich Wad, német hadtörténész, hadipari szakértő, aki 8 éven keresztül volt Angela Merkel kancellárasszony katonai tanácsadója, azt nyilatkozta itt nemrégen a Kossuth Rádióban, talán egy héttel ezelőtt, hogy az ő véleménye szerint ezt a háborút Ukrajna nem tudja megnyerni, úgyhogy két lehetőség van, hogy vagy leülnek tárgyalni és béke lesz, vagy pedig harmadik világháború lesz. És ezt most csak azért hozom fel, mert hát nyilván az is megfontolás tárgya lehet az egyes országok fegyverszállításánál, hogy ha van egy ilyen szenárió, akkor azokra a fegyverekre és lőszerekre nekik is szükségük lesz, ami jelen pillanatban van, tanár úr.
Egyetértek, akkor próbálok pontról pontra válaszolni. Egy, nagyon érdekes, hogy mindkét országból, Oroszországból és Ukrajnából, aki tud, és pénze van, és katonakorú, az elmenekül. Kettő, ön említette azt, hogy milyen adatok jönnek elő. Rengeteg adatot közölnek, 15-20 éven nyugdíjba ment brit hírszerzők, ami engem azért bosszant, mert nekik már réges-régen nincs valós információjuk, tehát elmondják a rögeszméket. Három, itt van egy probléma, ön mondott egy nevet, én mondok egy másikat. Volt egy négycsillagos német tábornokuját, aki a NATO európai katonai főparancsnoka volt, aki egy hete körülbelül azt mondta, hogy értsék meg, egy atomhatalom ellen nem lehet háborút viselni. Ukrajna háborút nem nyerheti meg, kár odaadni neki támadó fegyvereket. Teljesen igaza van. Négy. Hát nagyon sok konferencia van arról, hogy a világ jövője, és itt ma két koncepció van. Az egyik rossz, a másik rosszabb. A rossz az, hogy belemegyünk a hidegháború kettőbe, ezt látjuk. A másik koncepció a harmadik világháború, de ott nem lehet túlélni. Én mindig elmondom, hogy annak idején Willy Brandt azt mondta, hogy aki először lő, másodszor hal meg, és azt mondta annak idején Einstein, hogy nem tudom mikor és mivel vívják a harmadik világháború, de a negyediket kőbaltával. Teljesen igaza volt, ezek ma a realitások, és ezt egyre több ember észreveszi, hogy a túlélésnek az esélye egy harmadik világháborúba konvergál a nullához. Tehát ennek megfelelően kell az orosz-ukrán konfliktust rendezni, még akkor is, ha ez ukrán Zelenszkij-féle igényekkel nem fog találkozni.
Akkor mielőtt erre is rátérünk még, hogy ki mit mondott itt a nagyok közül, a politikai vezetők közül a héten, azért még van itt még egy dolog, amit szeretnék önöktől megkérdezni. Ugye tegnap egy elég erős rakéta támadás érte orosz részről Ukrajnát. Ugye 100 körül volt azoknak a rakétáknak a száma, ami elindult arra felé, ebből egy csomó be is csapódott, de volt egy olyan rakéta, ami Moldova közelében, vagy Moldovában, ezt nem tudom pontosan, robbant fel, de minden esetre rakétaroncsokat találtak Moldova területén. Ahhoz képest, ami legutóbb Lengyelországgal kapcsolatban történt, ugye ott is hasonló helyzet állt elő, nagyon nagy volt a zaj. Tegnap viszont nagyon feltűnő volt a csend a nemzetközi közösség részéről. Ezt hogyan kell tudomásul vennünk, Demko Attila?
Igen, de Moldova az nem NATO tag, tehát ugye egy nagyon kicsi és önmagában nem túl jelentős országról van szó, Románia és Ukrajna között. Moldova jelentőségét ugye az adja, hogy jelentős román érdekeltség van Moldovában. Ugye van egy nagyon erős román nemzeti vágya az egyesülésre Moldovával, ugye ez Beszarábia, amit először 1812-ben, illetve 1940-ben, illetve 45-ben vettek el az oroszok, vagy a Szovjetunió Romániától, vagy a román fejedelemségektől ugye korábban. Tehát ilyen értelemben van kötése a NATO-hoz, ugye Románián keresztül Moldovának, de mégsem olyan erős a kötődés, mint hogy effektíve NATO területet ér a támadás. Nagyon úgy tűnik, hogy ez valóban egy orosz eszköz volt ráadásul, illetve hogyha megnézzük Lengyelországban, meg gyakorlatilag bizonyos, hogy egy ukrán eszköz csapódott be, és két embert megölt, itt nem voltak áldozatok, de ha lettek volna is, és hogyha ukrán eszköz is lett volna, ugye Moldovának nem tartozik a NATO védelemmel, ergo nem lett volna olyan következmény potenciálisan a lengyel eseménynek, hogyha orosz eszköz, és hogyha bebizonyosodik, hogy direkt csináltak. Ugye ezt lengyel esetben az első órákban nem tudtuk, hogy honnan jött, hogy célzott volt-e a támadás, ugye ez később derült ki. Tehát Moldova esetében gyakorlatilag bizonyos, hogy nem célzott volt a támadás, valószínűleg az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz eszközt, ami moldáv területen csapódott be.
Ez elégséges magyarázat lenne, tanár úr, hogy Moldova nem NATO tag, szóval a szavak színsén sem ért volna meg annyit, hogy valaki legalább elítélje azt, nem, hogy ott történt, nem, valami. Nem. Hát ott is lehettek volna emberek,
igen, de
kis terület, kis népek, nem NATO tag, azok meghalhatnak simán. Tehát,
jó, ez egy nagyon jó mondat, de a valóság az, hogy Moldova rendkívül nehéz helyzetben van. Ha ő közli, hogy ez megint egy ukrán rakéta volt, szembe kerül szomszédjával. Ha közli, hogy ez egy orosz rakéta volt, akkor szembe kerül a három globális játékos egyikével. Én ma reggel még végignéztem a különböző nemzetközi híradásokat, egy kuk nem jelent meg erről. Azóta lehet, hogy megjelent, de ma reggelig semmi. Nem óhajtanak a két körülöttük lévő közép és nagyhatalommal újat húzni. Szerintem boldogok, hogy nem volt halott, nem volt anyagi veszteség, stb. Önnek teljesen igaza van, de teljesen más egy NATO országbeli becsapódás és egy nem NATO országbeli, és a világ ma két arcú, és ennek ez az egyik jele.
Hát akkor most térjünk át arra, hogy milyen kimenetelek lehetségesek, illetve hogy hogyan változik a kommunikáció az Európai Unióban, illetve Amerikában, Ukrajnával kapcsolatban. Tanár úr már itt felemlítette az előbb Emmanuel Macront, és hát idehozhatjuk Scholzot is, bár ő egy érdekesebb eset. Minden esetre ugye Macron azt mondta, hogy a nyugatnak meg kell fontolnia, hogyan kezelje Oroszország igényeit az oroszok biztonságának a garantálására, hogyha Putyin elnök majd valamikor egyszer beleegyezik abba, hogy a befejezésről tárgyaljon. Orbán Viktor talán a Facebookján tett ma egy közleményt, hogy Emmanuel Macronnak teljességgel igaza van. Hányan osztják a NATO tagállamok közül ezt az álláspontot? Mit gondol Demko Attila? Egyébként olvastam egy tegnapi nyilatkozatát önnek, mondom ez Demko Attilának, ahol szintén ugye ezt pengette, hogy hát bármit is tett Putyin, tárgyalni kell.
Hát igen, tehát teljesen, nem teljesen mindegy, hogy mit tett, mert erkölcsileg rendkívül elítélendő az, amit Oroszország tett, hiszen ez a háború kiprovokálatlan abban az értelemben, hogy nem fenyegetett semmiféle ukrán támadás, illetve nem történt tömegmészállás a közvetlen megelőző időszakban. De ettől függetlenül tárgyalni kell Putyinnal. Ugyanis nincs más lehetőség a békére, És amikor erkölcsről beszélünk, a talán a legfontosabb erkölcsi kérdés, hogy a további tömeges áldozatokat megakadályozzuk. Nyilván nehéz döntéseket kell majd hozni a nemzetközi közösségnek, pontosabban a nyugatnak, illetve elsősorban Ukrajnának, de előbb-utóbb le kell ülni az asztalhoz, mert egyetértek tanár úr, Oroszország atomhatalom, és elszánta magát, tehát olyan vége nem lesz a háborúnak, hogy Moszkvába kitűzi valaki a NATO vagy az ukrán zászlót. Tehát mit lehet tenni, tárgyalni kell, viszont érzelmileg, elkölcsileg el van lehetetlenítve nagyon sok országban a tárgyalás, tehát egy politikus hiába tudja, hogy mit kellene tenni, a sajtó gyakorlatilag szétszedné, tehát olyan okot is hall az ember, hogy Bidenék üzengetnek Zelenszkinek, tehát ugye hátsó csatornákon szólnak, hogy ne kritizálja a Biden kormányzatot, még akkor se, ha olyat mond, hogy leülne Putyinnal. Tehát szó szerint ennyire érzékeny, még az Egyesült Államoknak is, hogy ne tűnjön úgy, hogy az oroszok irányába bármilyen szinten nyitna. És a NATO legnagyobb részében, hogy a kérdésére is válaszoljak konkrétan, a legtöbb ország vezetője az nem tud beállni a béke támogatói közé, egész egyszerűen azért, mert a saját közvéleménye, sajtója nem hagyja. Tehát, de bár azt hiszem, hogy a baltiaknál meg a lengyeleknél ilyen igény nincs is, de ha megnézzük, a román védelmi miniszter mondott egy ilyet, neki is le kellett mondania. A horvát köztársasági elnök jelzi, hogy erre kéne elindulni, nagyon nagy támadás alatt áll. Tehát aki racionális, az tudja, hogy ezt le kell zárni, méghozzá Ukrajna érdekében, mert minél tovább tart, annál jobban elpusztul Ukrajna. Viszont nehéz ezt kimondani. Tehát azt gondolom, hogy Macron bátor, amikor ilyeneket mond, Magyarország bátor, amikor kimondja a valóságot, de nagyon kevesen. Ugye Scholz is bátor, hogy egyáltalán felhívta Putyint, vagy beszélt Putyinnal, de nagyon kevesen állnak még ebbe bele, és különösen nem a keleti oldalon. Tehát a Baltikum, Lengyelország abszolút ellene lenne szerintem bármilyen tárgyalásnak, ami potenciálisan ukrán területvesztességgel jár.
Jó, hát azért Scholz kancellár is hol így beszél, hol úgy beszél, egyik nap felhívja Putyin telefonon, a másik nap meg azt hangsúlyozza, hogy a világ nem engedhet Putyinnak, mert Oroszország bosszúra törő imperializmusát meg kell állítani. Szóval ő azért mondtam, hogy egy kicsit érdekesebb eset, mint Emmanuel Macron, mert Macron következetesebbnek látszik egyébként ebben a fajta kommunikációban, már az elejétől fogva, mint a német kancellár. Viszont ugye azt mondja Demko Attila, hogy nehéz ezt kimondani, hogy tárgyalni kell, és hogy tulajdonképpen a sajtó is ezt a kommunikációs vonalat viszi, hogy nem szabad tárgyalni. Én azt mondom, hogy a háború persze mindenképpen elítélendő, és Demko Attila azt mondta, hogy nem történt közvetlen mészárlás ugye itt a kiváltó okoknál, de hát azért mikor fogja a világ szizelláltan nézni ezt az egész háborút, hogy miért tört ki, hogy Oroszországnak igenis vannak, vagy voltak biztonsági érdekei, amit senki nem volt hajlandó meghallgatni, hogy Oroszországnak igenis voltak kisebbségek a Donbaszba, amelyeket hát bizony mészárlás is ért, nem csak egyéb atrocitások, szóval nyilván semmi magyarázat nincs arra, és lehetetlen egyáltalán bármi okot és indokot felhozni arra, hogy valaki megtámad egy országot, de azért mégiscsak talán van egyrészt is, meg másrészt is.
Igen, csak a politikában nem így állnak hozzá, hanem úgy állnak hozzá, hogy ez az én igazam, és ezt keresztül kell vinni. Itt elég sok minden a hangzott, próbálok válaszolni. Egy, ön mondta az atomütőerőt. Igen, ma a NATO Európában állomásozó erői sokkal erősebbek hagyományos erők, mint a orosz hagyományos erő. Nem lehet NATO-orosz háború hagyományos erőkkel, mert Oroszország elvesztené, és a világ atomfegyvereinek kb. 50%-a nála van. A másik, hogy Biden azt mondta Zelenszkinek, hogy ne kritizálja állandóan őt és Amerikát, mert úgy nem tud neki támogatást adni. Három. Két nappal ezelőtt volt egy németországi fölmérés, ahol az volt, hogy a német lakosság fele Oroszország, fele Ukrajna pártján áll. De én reggeltől estig német tévét nézek, ott ebből egy kuk nem jön le. A következő Macron. A macroni célokban benne van az, hogy szeretne Európa vezetője lenni. Hogy sikerül-e, meglátjuk, szerintem nem, de ez egy más kérdés. Ő megpróbálja Berlint visszaszorítani. Berlinnek sokkal nehezebb a helyzete a hárompárti koalícióval, és végül itt elhangzott a Baltikum. Hát elnézést, a Baltikum állandóan követel, utoljára azt kért az egyik balti ország vezetője, hogy a NATO a GDP-nek 2-3%-át költse fegyverekre. A kettő is nehezen megy. Tehát nagyon érdekes. Látnivaló, hogy ma az USA, Kanada, Nagy-Britannia, a skandináv és a balti államok kőkemény orosz ellenes föllépést kérnek, követelnek, és teljesen mindegy számukra az igazság, ők a vért vagy valós érdekeikből így következtetnek.
Fél percünk van körülbelül hátra, úgyhogy ha a Demko Attilának van még hozzáfűzni valója, szívesen meghallgatjuk.
Csak annyi, hogy előbb-utóbb mindenképpen a valóság és a racionalitás fog győzni. Ezt a háborút nem lehet úgy lezárni, ahogy a balti fővárosokban akarják, vagy esetleg Varsóban akarják. Egész egyszerűen azért nem, mert ahhoz Oroszország, és akármilyen gyenge is volt eddig az orosz katonai teljesítmény.
Akkor itt a pont. Nagyon szépen köszönöm Demko Attilának és Nógrádi tanár úrnak, hogy ma a vendégeim voltak, a kedves hallgatóktól pedig Lájer Rita hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is búcsúzom. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu-n. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.